betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Számos kérdés és elégedetlenség jellemzi napjainkban az egészségügyi rendszert, miközben ezzel párhuzamosan fejlesztések is történnek. Hétfőn újabb 522 millió euró EU-s forrás érkezik, amelynek köszönhetően 9 kórházat fognak tudni befejezni az országban. A kórházak építése mellett viszont terítéken van a röghöz kötés kérdése, illetve van egy felmérés is, amely arra mutat rá, hogy az állami egészségügyben dolgozók egyharmada azon gondolkozik, hogy elhagyja a rendszert, illetve az alkalmazottak összességében bukó jegyet adtak az egészségügyi rendszernek. Közben Románia költségvetési hiánnyal néz szembe, így felmerül a kérdés, hogy lehet-e arra számítani, hogy az idei évben sor kerül valamilyen előrelépésre. Témánk: épülnek a kórházak, de bukásra áll az egészségügy. A stúdióban itt van velünk dr. Vas Levente parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus, a Képviselőház Egészségügyi Bizottság az alelnöke, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Képviselő úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan érinti az egészségügyi rendszert a közigazgatási reform. Lehet számítani itt valamilyen átszervezésre, valamilyen változásra, akár pozitív, akár negatív?
Ahhoz képest, hogy 1,5 évvel voltak például a cégek irányába a betegszabadságok kifizetésével elmaradva ezelőtt 1 évvel, ahhoz képest azt lehet mondani, és az ön által elmondottakra is támaszkodva, hogy egy nehéz gazdasági év áll mögöttünk, és talán nehezebb lesz az idei, hogy a biztosító pénztár korrektül, tisztességesen körülbelül tavaly márciusra, áprilisra hozta és csökkentette ezáltal kevesebb, mint 1 évre a kifizetéseket az elmaradás szempontjából a cégek irányába. 42 új molekulát vezetett be az egészségügyi minisztérium, és a biztosító pénztár főleg onkológiai, meg ritka betegség elég drága gyógyszerekről beszélünk, a kompenzációs listára. Ugye, amit ön is mondott, végül 9 kórháznak az építkezési költségét meg lehetett menteni a helyreállítási alapból, és be lesznek fejezve ezek a kórház épületek. Igaz, nincsen Hargita Kovászon a Maros megyében, de csak azért, mert a 25 helyreállítási alapból finanszírozott kórházból mi határidőre, a helyreállítási alapból 2026 végére meg tudjuk finanszírozni és be tudjuk fejezni ezeket az épületeket, lásd például a kardiovaszkuláris intézet itt Marosvásárhelyen. Tehát azt lehet mondani, hogy az egészségügyi rendszerben mindig vannak és lesznek elégedetlenségek, azonban az a 10%-os egészségügyi biztosítási pénz, amit a kormány 2025-be megszavazott, és Bolozsán miniszterelnök úr úgymond átvitt a kormányon, az meghozta a hatását. Egy picivel több pénz volt a tavaly az egészségügyben, mint a többi években, és annak ellenére, hogy nem érzik ezt még munkavállalók, asszisztensnők, orvosok akár, és a betegek, de elindult egy olyan folyamat, amit ha folytatnak, és itt van a nagy ha folytatnak az egészségügyi minisztérium és a biztosító pénztár szintjén, akkor megvan az esély arra, hogy azokhoz hűen, amiket mi mondtunk a kampányban az egészségügy területén, javuljon az egészségügyi ellátás. És itt főleg a járóbetegrendelőkre gondolok, főleg a várakozó listáknak a csökkentése, a laboratóriumi vizsgálatoknak a teljesen szabad átétele, hogy ne számítson, hogy a hónap melyik részében mész laboratóriumi vizsgálatokat csinálni, hanem igazából az legyen a kérdés, hogy milyen vizsgálatokat kell elvégezni, és azt a biztosító pénztár finanszírozza, hasonlóképpen, ahogy a patikában is van, mindegy, hogy a hónap melyik részében mész, a kompenzált gyógyszereket ugyanúgy kiadják. És én azt látom, hogy a minisztérium élén is, és a biztosító pénztár élén is. Két olyan ember van, az egyik szociáldemokrata, a másik liberális, aki fiatal ember, és akarnak tenni, becsvágyuk van. Be akarják bizonyítani, hogy lehet javítani az egészségügyi ellátórendszert, és a mostani állás szerint a miniszterelnök az egészségügynek a 2026-os évben is oda akarja adni az egészségügynek járó pénzeket. Ez az, amiért mi, akik RMDS-ként nem vagyunk ma nagyon exponálva ebbe az egészségpolitikai vitába, elégedetlenségbe, végezzük a dolgunkat és támogató magatartást tanúsítunk az emberek érdekében. Mi azt tudjuk mondani, hogy bizakodóak vagyunk abban, hogy az egészségügy területén lesznek előrelépések, és 2028-ra lesz mit felmutatni.
pénzeket említett képviselő úr, és ugye az látszik, hogy nem lesz fizetéscsökkentés az egészségügyben, viszont a fizetések rég nem voltak indexálva, ugyanakkor felmerül az ügyeletek kérdése is. Lehet egyrészt indexálásra számítani 2026-ban, vagy ilyen hiú ábrándokat ne támasszunk, illetőleg az ügyeletek bele fognak valamikor számítani a nyugdíjazási procedúrába?
A miniszter nagyon sok mindent megígér, nagyon sok mindenről beszél. Mi azt várjuk, hogy a politikai nyilatkozatokon túl mikor vannak az első jelei azoknak a deklarációknak és azoknak a megvalósítandó dolgoknak, amikről beszél. És mondunk néhány példát, hogy ön is felhozta ezt. Azt mondja, hogy az ügyeleti rendszert megváltoztatja. Azt mondja, hogy otthonról lehessen több helyen ügyelni, és ne kelljen bent ülni a kórházba, főleg olyan kórházakban, olyan osztályokon, ahol igazából nincsen ügyfélfogadás, betegfogadás, sürgősségi betegfogadás. Azt mondja, hogy legyenek olyan osztályok, ahol bent ül az ügyeletes orvos, de csak a kórházi osztályon fekvő betegeket, akiket aznap megműtöttek, az előtt való nap megműtöttek, azokat felügyelje az orvos, és lesznek olyan kórházak, ahol ugye folyamatosan ügyfélfogadás van, tehát betegfogadás van, mert rengeteg sürgősségi beteg jön. Ebből a három kategóriából, akárhogy vesszük, az első kettőnek ő nem tud fizetést emelni, ügyeletpénzt emelni. Maximum a legtöbbet dolgozó, nagy sürgősségi kórházakban dolgozó, vagy megyei sürgősségi kórházakban folyamatosan tűz alatt lévő, úgymond kollégáknak tud több pénzt adni. Mi szeretnénk látni ennek a mértékét, és szeretnénk látni azt a tisztességes, korrekt pénzmennyiséget, ami az otthon való várakozás és a kórházon belül való rendelkezésre állás, tehát ott alvásnak a kompenzációját jelenti. Nem vagyunk meggyőződve róla, hogy ez olyan mértékű elégedettséget fog hozni az orvos kollégák körébe, mint hogy ezt a miniszter ugye bemutatja, és azt mondja, hogy egy teljesítményorientált finanszírozásnak lesz a része ez az ügyeleti pénznövekedés. Főleg úgy, hogy ahogy idősödnek az orvos kollégák, egyre kevésbé motiváltak abba, hogy éjszakákat töltsenek a kórházba, a családi háztól, a saját ágyuktól távol, hogy fel legyenek éjszaka ébresztve. Ezt nagyon meg kell fizetni, és nagyon úgy, ahogy ön is mondja, be kellene tenni, ha nem is a régiség be, tehát abban a 35-45 évben, amennyit ledolgozik egy orvos összesen, vagy ledolgozhat ügyeletekkel együtt, hanem legalább a finanszírozási részében az ügyeletekkel emelt fizetés után kapjon ő majd nyugdíjpénzt, ezáltal motiválni a kollégákat, hogy érdemes ügyeletet vállalni. A másik finanszírozási rész, hogy miért van lemaradva az orvosoknak, asszisztenseknek a fizetése, és miért van mondjuk a 2018-as, 2020-as szinthez viszonyítva, tartva, ez minden szak területen, egészségügyben, tanügyben, politikumnak, parlamenti képviselőknek, mindenkinek igazából ahhoz a szinthez van viszonyítva a fizetésük, és nem növekedett, ezen változtatni kell, és a legjobb esetben is, ha ezt 2027-be meg tudjuk nyitani, és tudnánk ezen változtatni, akkor mi nagyon elégedettek lennénk, és reális sikernek tudnánk elkönyvelni a mostani helyzetben.
Egy másik téma, amit Illér Bolozsán kormányfő vetett fel, az a röghözkötés kérdése. Ugye ez azt jelenti, hogy azon fiatal orvosok, akik állami támogatással végezték a tanulmányaikat, egy bizonyos ideig Romániában kellene dolgozzanak. Lesz gyakorlat ebből a gondolatból, vagy ez csak egy kósza ötlet volt a miniszterelnök szájából?
Románia jelen pillanatban ahhoz képest, hogy mennyi orvost tud felszívni munkaerőpiaca, sokkal több orvost gyárt, ha fogalmazhatunk így. Tehát a beiskolázási szám az sokkal nagyobb, mint amennyire igény lenne Romániában. Ezért mondjuk azt, hogy Románia a valós igényeihez képest viszonyítottan a legnagyobb rezidens gyár, rezidens orvos gyár és egyetemista gyár, orvos egyetemista gyár Európában, hiszen a franciák azok például kevesebb rezidenst képeznek, mind amennyire valóban szükségük van, számítanak arra, hogy Kelet-Európából mennek oda orvosok Szlovákiától, Szlovéniáig, Romániát, és a romániai arány az tényleg az, amit az adás elején felvezetett, hogy kb. Egyharmada már az egyetem elvégzése után el akar menni, és máshol akarja már a rezidens éveit elkezdeni. Mi 2019-ben azt a módosítást hoztuk a parlamentbe, hogy az államnak kötelessége legyen annyi rezidens helyet kihozni a rezidens vizsgán, ahányan végeznek abban az évben licenszvizsgáznak. Ez igazából azt eredmény kérdezte, hogy nagyon sokan, akik évekkel, évtizeddel ezelőtt nem mentek el rezidens vizsgára, vagy nem sikerült a vizsgájuk, meggondolták, és amiután 5-10 évet, 15 évet dolgoztak valamilyen más területen, akár orvoskereskedelmi területen, azt mondták, hogy jó, akkor ez egy lehetőség, hogy visszatérjünk a szakmánkhoz, és már érettebb fejjel, de rezidens évek után szakorvosi vizsgát tegyünk. Nagyon sok olyan kollega van, aki ma már teljesen az egészségügynek él, úgyhogy 5-10 éven keresztül nem foglalkozott az alapképzésének számító orvosi tanulmányok továbbvitelével. Ezek mind megmentett emberek, tehát hogy ezekkel úgy kell számolnunk, hogy a rendszer, amit kialakítottunk, pont a mi törvénymódosításunk révén, az visszahozta ezeket az embereket, akik nem mentek el külföldre, és itt adtunk nekük egy lehetőséget, és a betegeknek is, hogy így növeljük az itthon maradó orvosoknak a számát. Erről nagyon keveset beszélünk, de ez egy valós megvalósítás. A tanügyminisztérium, az emberek és az orvosi egyetemeknek a feladata az, hogy valahogy ezt a számot, ezt a beiskolázási számot egy alacsonyabb szintre vigyük. Mi RMDSZ-es politikusokként nem vagyunk érdekeltek abba, hogy csökkentsük ezt a számot. Azért, mert a mi 130-as beiskolázási számunk, az ha bár egy picivel több, mint amennyi orvosra van szükség a magyarok lakta területen, de számunkra a MOGYE megmaradásának az egyik kérdése, hogy van-e elég magyar diák ahhoz, hogy a magyar tanári kart, hogyha meg lesz a magyar főtanszék, és mi erről nem mondtunk le, akkor fent lehessen tartani. És pontosan ezért azt szorgalmazzuk, hogy sokkal nagyobb mértékben és gyorsabban kellene az egészségügyi rendszer felszívó képességét növelni azáltal, hogy járóbetegrendelőket nyithatunk, mert növeljük a finanszírozást faluhelyt, hogy a serkentjük a fiatal orvosoknak akár banki támogatások, kedvezményes támogatások révén, hogy gépet vásárolhassanak. A családorvosi rendszert támogatjuk, hogy egyre több családorvosnak tudjunk, fiatal családorvosnak tudjunk kedvet adni arra, hogy vállalják ezt a szakmát. Ezáltal mi azt szeretnénk, hogyha 130 emberből 100-110-nek tudnánk 2028-30-as-32-es mandátumba effektív munkát adni. Aki ma elkezdi a rezidens vizsgáját, az 30-32-ig tudjon elhelyezkedni a rendszerbe magyar emberként, magyar végzősként.
Ezek előrevetítés szempontjából jó ötletek, de 2026 márciusában beszélgetve, mit tud mondani azoknak a fiatal orvosoknak, szakvizsgát letett orvosoknak, akik azt mondják, hogy én maradnék, de nincs ahol?
Azt tudom mondani, hogy mindenki nyugodtan vállalja be a rezidens vizsgát, mindenki nyugodtan foglaljon el egy rezidens helyet, és készüljön a szakvizsgájára a rezidens éveinek az itthoni elvégzésével, mert ez az első az, amit akár kötelezettség nélkül, amit Bolozsán belengetett, de úgymond lelki kötelességünk. Próbáld meg itthon. Ragadj meg minden lehetőséget, hogy otthon is végezzél gyakorlatot, hogy megkóstold az otthoni egészségügyi ellátórendszernek az igényét, hogy téged befogadjon, hogy lásd, érezd, hogy a betegeknek szüksége van rád a szülőföldeden. Adj esélyt magadnak, hogy ösztöndíjak lehetőségét nyújts neked a polgármester, a megyei tanácselnök, a kórházaink fejlődnek. Tüdőgyógyászatot adtunk át Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredába a legmodernebb kardiovaszkuláris intervenciós gép, agyi embóliát, agyi történéseket műteni képes, éren keresztül műteni képes felszerelés is csapat van most már Csíkszeredába. Székelyudvarhely gyönyörűen fejlődik hasonlóképpen, Gyergyó is igyekszik mindenbe, Kézdivásárhelyen is csak jó dolgokat tudok mondani. Azt jelenti, hogy van lehetőség, hogy itthon maradj, és a leginnovatívabb felfedezések igazából, lásd 42 gyógyszernek a befogadása, a genetikai teszteknél, újszülötteknél 3 tesztről 19 tesztre emeltük egy év alatt azoknak a teszteknek a számát, amikkel rendelkezhetsz majd, és a betegeidnek a legjobb tudásod szerinti orvosi ellátást tudod biztosítani. Ezért érdemes adni esélyt magadnak, hogy megpróbáld, és ne menj el egybe a rezidens évek megkezdése előtt, és még egy dolgot elmondanék, hogy a 10 éves találkozókon, ugye én 14 évet egyetemi oktató is voltam, és most már én is ezelőtt mondhatom, hogy 25 évvel meghaladva végeztem az orvosi egyetemet itt Marosvásárhelyen. Azt láttuk, hogy a 10 évesnél főleg a szakmai boldogulásról meséltek a kollégák, és a nagyobb része, és általában minden egyes találkozón így van. A 20 évesen azonban már a közösségről, a barátokról, a hobbiairól, közösségből, a hálóból, amiben be tudott épülni, arról próbál beszélni, és ebben az esetben már a 20 éves találkozón azok vannak előnybe, és azok boldogabbak, akik idehaza maradtak. Mert sokkal könnyebb volt beépülni az itteni erdélyi magyar közéletbe, hálóba, még akkor is, hogyha Marosvásárhelyen 38-40%-on vagyunk magyarok, de én Székelyföldről, Székelyföld túlső csücskéből ide költözve például teljesen magaménak érzem ezt a magyar közösséget, és be tudtam épülni, és be tudtak fogadni, és sokkal jobban érzem, biztos vagyok benne magam, mint hogyha akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában, még inkább Nyugat-Európába mentem volna el, mert nekem is fel volt ajánlva ez a döntés. Seres Lajos tanár úr anatómiát tanított, én belső anatómiás intern voltam, tanítottam a fiatalabb kollégákat egészen 6. év végéig, 3. év elejétől, és behívott, Isten nyugtassa a professzorurat, és azt mondta, hogy Levente, egy kötelességed van, megpróbáld a rezidens vizsgát. Ha nem sikerül a rezidens vizsgát, de tanulsz rá tisztességgel, akkor senki nem fogja tudni neked azt mondani, hogy nem próbáltad meg, hogy nem tettél meg minden tőled telhetőt, hogy itthon maradj, csak a közösségednek a rendelkezésére állj. Az én kérésem is az személyesen, hogy próbáld meg. Én is ugyanezt kérem most, annélkül, hogy összehasonlíthatnám magam Seres professzorúrral, azt kérem a fiataloktól, hogy próbálják meg. És ezt olyan emberként mondom, akinek a lánya ugyancsak orvosin van, most első éves, tehát hogy ezt próbálom üzenni, ezt próbálom sugalni. Mindenki számára rengeteg ösztöndíj lehetőség van. És amit még szeretnék elmondani, mi egészségmenedzsment, hogy Románia az Európai Unióban az egészségpolitikák szintjén olyan mértékben veszi át a törvénykezést, hál' Istennek, hogy például minden innováció, gyógyszer, technológia, amit 2030-tól be fognak jegyezni Franciaországba, Spanyolországba, vagy bármelyik más európai államba, azt nem kell külön bejegyezni Romániába, hanem automatikusan Romániában is bekerül az Európai Unióban elfogadott procedúrák, molekulák listájára, így a biztosító pénztár, ha véletlenül nem tud úgy dönteni, hogy ezt a procedúrát fizeti, vagy a minisztérium esetleg megvásárolja ezt az új gépet vagy technológiát, helyi önkormányzati pénzekből, megyei tanács pénzekből, más pályázat meg lehet pályázni már ezeknek a gépeknek az árát, és be lehet vezetni, annélkül, hogy erre a minisztérium rá kéne külön bólincson ezeket a procedúrákat. Tehát azt jelenti, hogy ha én elmegyek mondjuk Sepsiszentgyörgyről 2031-be fiatal szakorvosként egy genti klinikára, akkor onnan a legmodernebb gépet, ha erre meg tudom szerezni a pénzt, a minisztérium nélkül is be fogom tudni hozni, és Sepsiszentgyörgyön gyakorlatba tudom ültetni azt, amit megtanultam. És fontos, hogy az egészségügyben olyan privát befektetők is kezdenek megjelenni, akik érdekeltek már különböző partnerségek kialakításában, és ezáltal a leginnovatívabb technológiákat tudják az állami kórházakba is behozni, és erre egy nagyon szép példa az a onkológiában 2014-től, amikor az állam rádöbbent, hogy olyan mértékű fejlesztés van sugárkezelés területén, különböző immunológiai kezelések területén, hogy az román állam nem képes fejleszteni olyan mértékben a kórházakat és gépeket vásárolni, bunkereket, ahol be lehet sugarazni ezeket a betegeket, és meg lehet ezáltal 70%-nak menteni az életét. Rájött, hogy nem tudja ezt megcsinálni, azt mondta, hogy jó, akkor fölkérem a privát szférát, hogy fektessen be, és én teljes mértékben kifizetem a beteg helyett a teljes gyógyításnak a költségét. Ezek olyan példák, amik azt mondják, hogy érdemes itt maradni, és ha visszatérünk egy kicsit számomra, sokkal érdekesebb ugye egészségpolitikai, egészségmenedzsment, úgynevezett egészségpoliszi, tehát nem politika, nem szakmapolitikai kérdésekre, akkor azt tudom mondani, hogy például a miniszter azt mondta, hogy megtartja a kórházak finanszírozását, és mi ezt támogattuk, sőt, efele nyomtuk, de az ágyak számát azt 10%-kal lecsökkenti, és még 10%-ot pedig kötelezi a kórházakat, hogy napos bentfekvéssé, egy napos bentfekvéssé fekvő ágyakká alakítsa át az ágyakat. Ez azt jelenti, hogy összhangba akar kerülni azzal az európai trenddel, hogy csökkennek az ágyszámok, azzal az európai trenddel, hogy nem lehet egy túlméretezett kórházi rendszert fenntartani, mert akkor nem marad pénz a családorvoslásra, a járóbetegellátásra és mind arra a szűrés tevékenységekre, amik a betegek számára sokkal, de sokkal fontosabbak. 55%-os ma jelen pillanatban a romániai ágykihasználtság Romániában. 55, azt jelenti, hogy ez a 2x10%, ez meg se kottyan, tehát elgyekben, ha a finanszírozása megmarad a kórházaknak, akkor az így felszabadult pénzösszegből javítani tudja a betegellátását, ha ez számára megmarad, és nem fogják ezt tőle elvenni. Ez az, amit mi támogatunk. És azt gondoljuk, hogy például a következetes munkánk eredményeképpen, és annak eredményeképpen, hogy az családorvosi grémium, a vezetőség, idős családorvos kollégák segítettek, ma jelenthetjük, hogy 50 12 rezidens van Kolozsváron és Marosvásárhelyen családorvoslásban képzésben, rezidensként, ami azt jelenti, hogy 4 éven belül ez az 52 ember végez. Tehát elviekben ebből az 52 emberből szinte azt tudjuk mondani, hogy 28-ra, 30-ra tudjuk pótolni a nyugdíjba menő családorvos kollégákat. Tehát, hogy vannak szép eredmények, amiket közösen együtt tudtunk elérni.
Ugye az is látszik, hogy közben a családorvoslásnak, a családorvosi pályának megnőtt a nimbusza, egyre többen érdeklődnek iránta, és amit elvárnak az orvosok korosztálytól függetlenül, az az, hogy legyen egyensúly a munka, a szakma és a magánélet között. Talán ennek az igénynek is ugye betudható az, hogy a családorvosi hivatás népszerűsége az növekszik, hiszen ott egyszerűbb ezt kivitelezni, mint mondjuk egy műtőorvosnál vagy egy sürgősségi orvos esetében. De képviselő úr, mennyire valósul meg jelenleg az egyensúly a szakma és a magánélet között, és hogyan lehetne ezen segíteni, hogy ez elmozduljon egy pozitív irányba. Ugye ön fogalmazott úgy nem olyan rég, hogy nem kényszer, hanem fejlett rendszer kell, de hát ez is a fejlettséghez kapcsolódik, és ahhoz a fejlettséghez is, amiről idáig is beszélgettünk.
Például úgy, hogy ugye az ügyeleteknél, aki éjszaka ügyeletezik, azt másnap fizetéssel, ugye, hiszen ledolgozta az ügyeletét éjszaka, hazaengedjék. És akkor az a nap neki szabad legyen. Hogy ezt a betegek se érezzék, ne legyen aznapra már neki, hiszen előre látjuk az ügyeleti napokat, ne legyen neki aznapra beteg programálva, hogy konzultáljon. Tehát legyen egy szabad napja, ez a kiégést nagy mértékben segíti. Kiégésnek a megakadályozását nagy mértékben segíti. Tehát olyan jó gyakorlatokat lehetne igénybe venni, hogy 6-7 év után például kötelezően el kell menni 3 hónapra, szabadságra. 3 hónap, amikor nem foglalkozhat szakmai feladatokkal. El fogunk odaérni még a mi életünkben, hogy ez lesz az orvosoknál bevett gyakorlat, hogy 6 év után, 7 év után el kell menni kötelezően egy 3, akár 6 hónapos pihenésre, amikor nem szabad, nem kell orvoslással foglalkozni. És ezt egy Angliába már csinálják, tehát Nyugat-Európában már vannak kórházak, ahol ezt érvénybe léptetik, teljesen belső szerződéses alapon, és saját példámból is tudok mondani erre egy jó gyakorlati kipróbált tanácsot, amitán 6 hónapot otthon ültél, objektív vagy szubjektív okok miatt teljesen mindegy, és a 7. hónapban tudod, hogy vissza kell menjél, hogy a 4.-5. hónap után érzed, hogy ahogy mondják, ég a tenyered a vágytól, hogy végre egy szikét fogja kezedbe, ég a tenyered a vágytól, hogy végre egy beteget megvizsgálhass, és hogy hasznosnak, szakmailag hasznosnak érezd újra magadat. Tehát ez egy rendkívül jó recept arra, és ezt át kellene vegyék az egészségpolitikák itt Romániában is, Magyarországon is, hogy ilyen típusú, mondjam azt, szabad 3-6 hónappal, szakmailag szabad 3-6 hónappal újra és újra felébresztik a vágyat az emberbe, hogy jobb szakember legyen, és hogy kedvesebb legyen a betegekhez. Mert ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy a saját szakmai gondolatodat helyre tedd, esetleg olvassál szakmát, nem kötelezően, hanem kedvelésből, ugye, hanem azt is rendezi a fejedbe, hogy mekkora érték a beteg, aki hozzád jön, és mekkora hála az, amit a beteg érez, amikor meggyógyult. És ezt lehet érezni, úgy, ahogy Szilárd mondta, azzal is, hogy a családorvoslásban a saját magad ura vagy, az összes betegedet, aki szűrésre elért korhatárhoz ér, beregisztrálod, hogy követed őket, úgyis, hogy járóbetegrendelőben, csak járóbetegrendelőben dolgozol, de lefötsz egy 5-6-7 nagyközség területét, és te vagy az urológusuk, te vagy a neurológusok az illető nagyközségeknek, és együtt 30-40 ezer embert látsz el egy erdővidéken, 35 ezer embert például, és akkor is, hogyha mondjuk ortopédként, és nagyon jó példám van Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Csíkszeredába, jól felszerelt kórház azokba már Székelyudvarhelyen kiemelten. Szinte mindent meg tudnak csinálni a kollégák, amit Marosvásárhelyi Egyetemi Központ megold, azt elérhető szolgáltatásként eléred már Székelyudvarhelyen. Urológiába most volt Csíkszeredába, olvashattuk a hírekbe, most volt egy lézeres húgycsőn keresztüli nagy prostata adenómának az eltávolítása, amit eddig csak nyitottan tudtunk megcsinálni, a hason keresztüli vágással és a hólyagnak a megnyitásával. Kollégák Németországból, Svédországból hívtak egy vendégprofesszort, összegyűjtettek néhány beteget, és professzor úr műtötte meg ezeket a betegeket, a fiatal csíkszeredai, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi kollégák pedig, és még Bukarestből is voltak, megtanulták ezt a procedúrát, vagy elkezdték megtanulni ezt a procedúrát. Egy 200 000 eurós gépről erről van körülbelül szó, amit elgyekben meg lehet vásárolni, és milyen jó érzés, amikor azt mondjuk, hogy Romániába, Csíkszeredában olyan műtétet végeznek, amit nem végeznek Marosvásárhelyen. Bukarestből is tanulni jön fel néhány ember, hogy lássa a professzort, és az az érzése van az embernek, mint Marosvásárhely a múlt évezred végén, amikor a transzuretrális műtétet, a perkután nefrolitotómiát, amikor egyetlen egy csövön keresztül vesszük ki a vesséből a követ, vagy éppen a kőterést, amit először csináltak Marosvásárhelyen, azt most újra élhetjük egy csíkszeredai, egy székelyudvarhelyi kórház esetében, ahol innovatív módon a kollégák kíváncsisága, melléállása miatt behoznak egy ilyen kezelést. Például székelyudvarhelyen kicsi, apró, sugárzó, terápiára alkalmas beültetéseket végeznek el. Igaz, hogy még egyelőre állami finanszírozás nélkül, de innováció szempontjából kielégíti az orvost, hiszen a legmodernebb, valamikor, amikor elkezdték, a legmodernebb technikát hozták be Székelyudvarhelyre. Ez az, amiért én azt gondolom, hogy az orvoslás mindenhol lehet végezni, és arra biztatok mindenkit, hogy maradjon idehaza.
Beszélgessünk még a fejlettségről, ugyanis készült egy felmérés, amelyet az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezet végzett. Ebben 2000 állami kórházban dolgozó alkalmazottat kérdeztek meg, 300 egészségügyi intézményből, 300 állami kórházból. Az eredmény röviden szólva tragikus. A jegy, amit a rendszer kapott, 4,85%-a 10-ből, ilyen értelemben tehát megbukott az egészségügyi rendszer, az alkalmazottak egyharmada pedig azon gondolkozik, hogy elhagyja a romániai állami egészségügyet. Nem biztos, hogy külföldre megy, de el a rendszerből. Ennek fényében arra gondolok, hogy a fejlesztések mellett milyen más tényezőkre van szükség, mi kell ahhoz, hogy elsősorban legalább átmenőt kapjon az egészségügyi rendszer.
Az egészségügyben mindig általában ugye az elégedetlenebb emberek vannak, hiszen betegek, hiszen egy csomó baj van, főleg idősebb generáció. Ezért az egészségügyből soha nem lehet azt az elvárást, az egészségügy felé azt az elvárást támasztani, hogy most mindenki tapsikoljon, hogy milyen jó a rendszer. Főleg olyan körülmények között, hogy az Európai Unióból utolsó-utolsó előttiek vagyunk az egyfőre első ráfordításban körülbelül 1000 euróval per fő per év. Tehát ezért én azt gondolom, hogy lehet a román egészségügyi ellátórendszert színni, de olyan körülmények között, hogy 10 év alatt meg háromszorozódott az egészségügyre fordított költségvetés, hogy az utóbbi 3-4 évben meg duplázódott az egészségügyre fordított költségvetés, bizakodóak kell legyünk, hogy a rendszer, látjuk, hogy új kórházak épülnek, ami 25-30-40 évig előtte nem történt. Bizakodóak kell legyünk, hogy javul a rendszer, a hotelszolgáltatások javulnak. Ezelőtt 15 évvel egy felmérés azt mutatta, világban készítette, hogy a legelégedetlenebbek a hotelszolgáltatásukkal voltak a román betegek. A második legnagyobb elégedetlenség az a tisztasági faktorral volt, a kórházak tisztaságával kapcsolatban. Volt. A harmadik, az asszisztensnők, az ápoló személyzetnek a kicsi cseprő, apró, betegek szerint így mondták, hogy elvárásaikkal. Mi nem hála pénz volt, hanem hála csoki, hála ötlej, hála tízlej, hála valamire való pici hozzájárulás, és azért voltak nagyon felháborodva az emberek, mert mindig kellett adni. Csak a hetedik helyen volt az orvosoknak adott hála pénz, ami ugye egyszeri volt, de nagy mennyiség. Most ugye általános elégedett van az egészségügyi ellátó rendszerbe, annak ellenére, hogy óriási pénzmennyiség maradt az egészségügynek, és ugye, ahogy ön is elmondta, óriási pénzmennyiség jön a strukturális alapokból, helyreállítási alapokból, lásd nálunk Marosvásárhelyen az égett kórháznak, regionális égett kórháznak a finanszírozásánál a Világbank támogatásától, hogy a screeningre, a szűrésre, amit mi vezettünk be a törvénybe, mint kötelezőséget is, hogy a biztosító pénztár ezt muszáj fizesse, arra a strukturális alapokból több mint 5 milliárd euró fog jönni a következő években Romániában, hogy vastagbélrák szűrést, a mellrák szűrést ingyenesen finanszírozzák, és ezeket a betegek most fogják érezni. A fiatal kollégáknak ez amúgy egy lehetőség, hogy egy ilyen projektbe bekapcsolódva pacientúrát építsenek, hiszen akit megszűrnek, az előbb vagy utóbb hozzájön majd vissza a következő szűrésre is. Én azt látom, hogy ki kell bírni most ezt a periódust, és politikusként azt azt látom, hogy érezzük, látjuk az elégedetlenséget, de azért választottak meg az emberek, hogy most mi kapjuk a nyakleveseket, minket szídjanak akár, de ugyanakkor mi legyünk azok, akik kitartunk, és azt mondjuk az embereknek, hogy lesz jobb, és bizakodnunk kell, hiszen nincs más lehetőségünk ilyen háborús, meg gazdasági nehéz helyzetben, mint az, hogy itthon maradjunk és helytálljunk.
Képviselő úr említette a kórházakat, ugye ez a felvezetőben elhangzott, ez az 522 millió euró, és ez 9 kórház befejezésére érkezik, ugye Nagyvárad, Temesvár, Gyulafehérvár, Bakó, Árgyes, Vaszlui, Gyurgyu, Pitest és bukaresti kórházakról van szó, de hogy állnak a mi kórházaink itt Marosvásárhelyen? Én a tegnapi nap jártam a szívkórház környékén, az épülő szívkórház környékén, és nyilván nem vagyok én építőmérnök, és pláne nem orvos, de úgy láttam, hogy kívülről nézve, laikusként az épület szinte kész van. Tehát hogy áll a szívkórház, és hogy áll az éget sérültek kórháza?
Mind a kettő meg lesz 26 végére, 27 elejére, határidőre, és elégedettek vagyunk. A helyreállítási alapból ez az 9 kórház között azért nincs székelyföldi kórház, mert vagy már megvalósultak a penerelés behuzázásokból, vagy pedig a fejlesztési minisztérium, például pneumofiziológiai kórház, előtte más pályázatokból a sürgősségnek a feljavítása Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön megvalósultak már. A mi minisztérjeink, Csek Attila, a miniszterelnök helyettesünk, amikor Kelemen Hunor után a Táncos Barna, igazából vigyáztak arra, hogy ne maradjon támogatás nélkül ez a két megye. Én elégedett vagyok egészségpolitikusként azzal az építkezéssel, amit a három megyében, és Szatmár megyében, és Szilágy megyében igazából a helyi politikus kollégákkal közösen együtt meg tudtunk valósítani. Tehát mi, akik 2010-11-ben decentralizáltuk a kórházokat, és azt mondtuk, hogy az önkormányzatoknak a felelőssége legyen a kórházoknak a fejlesztése, fenntartása. Tudom jelenteni, hogy jó stratégiánk volt, akkor sokan megkérdőjelezték, de nekünk lett igazunk ebbe a kórházépítés és decentralizációs történetben is, hogy csak így lehet az egészségügybe olyan plusz forrásokat hozni, amit az önkormányzatok tudnak megmozdítani. És ha megnézzük Marosvásárhelyen, a 2010-es, 11-es, 12-es még Lokot Jedit idejében történt fejlesztéseket, a Nyerges háznak a feljavítását, ami igazgatói székhelyként szolgál, a régi urológiának, ugye a régi municipiumi kórháznak a feljavítását, a tetőtérnek a beépítését, utána mi államtitkárságunk idején az onkológiának a feljavítását, a teljes besugárzási gép kapacitás megtriplázását, most a pneumofiziológiai kórháznak a feljavítását, előtte a fülorgégészetnek a feljavítását. Ezek mind-mind azt mondják, hogy jól végeztük a dolgunkat, és én elégedett vagyok, ahogy Romániában az autópályákhoz hasonlóan elindult az építkezés, a nagy beruházás, ami nélkül nem lehet gazdasági fejlődést, egészségügyi fejlődést produkálni, mert olyan kórházokban, ahol nem fér be egy gép, olyan kórházokban, ahol a beteg nem szívesen fekszik be, ott nem lehet meggyógyulni.
Térjünk át egy kicsit a szakvizsgára is. Végzős rezidens orvos mesélte arról, hogy különböző össze-vissza hírek jelennek meg a vizsga módszertanát illetően. Mire kell számítsanak akkor a végzős rezidensek áprilisban? Kifejtős vagy karikázós kérdésekre most nagyon lebutítva, ugye áprilisig már egyáltalán nincs olyan sok idő.
A volt egészségügyi miniszter, ugyancsak szociáldemokrata Rafila, az hozott egy olyan módosítást, hogy 2026-tól mondta ő 24-be, 2026 novemberétől több ágon keresztül több helyre lehet majd letenni a dosszárokat, és vagy laborórvos leszel, vagy sebész, vagy belgyógyász, vagy sürgősségi ateis orvos, és csak így lehet majd vizsgázni. És mi olyan szépen elmondtuk akkor is, hogy ez butaság. A diák nem elég, hogy még egyetemi központot is, elsősorban a magyar diákra gondolok, egyetemi központot is szeretne választani, vagy Vásárhely, vagy Kolozsvár, esetleg Nagyvárad, vagy Brassó. Még meg is kelljen előre mondja, hogy mi legyen. Örvend, ha sikerül a vizsga, és akkor egy-két preferált szakból választ valamit, ami lehet az egyik sebészet preferáltja, a másik pedig belgyógyászati ág preferáltja van. Nem lehet ezt megszabni. Most kicsit ilyen strusz politikát folytatta volt egészségügyi miniszter is, aki most az egészségügyi bizottság elnöke, és a mostani egészségügyi miniszter is, aki nem akarja nagyon ezt megnyitani, mert a szociáldemokrata minisztertársa hozta ezt a rendelkezést, az egyetemek nem akarják fogják belátni, hogy hibáztok ennek a történetnek az elindításával, és most ez a várakozó álláspont van, hogy hogy telik el az utolsó fél évig az idő, amikor már összetudják csapni a kezüket, és azt tudják mondani, és ez az üzenetem a diákoknak, hogy semmi se fog változni a 2025-es vizsgához képest, úgyhogy kedves diákok, 100%-osan nem tudom mondani ezt, de hogyha szülő vagy nagyszülő hallja, mondja meg a diákoknak, hogy 99,9%-ban azt mondom, hogy pont ugyanolyan vizsga lesz, pont ugyanolyan satírozással, x-eléssel, mint amilyen volt a tavaly előtt, ugyanazokból a könyvekből, és véleményem szerint okoskodásnak vagyunk a szemtanúi, úgy, hogy mi letettük a törvénymódosítást, hogy töröljék el ezt az új tisztességtelen vizsgarendszert, amit be akartak vezetni, de hát ezt nem merik fölvállalni, még olyan szinten se, hogy hagyják, hogy mi változtassuk meg a törvényt.
Mennyire lesz helye az új szakorvosoknak a rendszerben? Tehát fel tudja őket szívni, be tudja őket fogadni az egészségügyi rendszer?
Ugye a rezidenseknél azt látjuk, hogy a rezidens helyek, azok igazából elég hely van azoknak, akik megírják az átmenő jegyet. Tehát a tét az, hogy az első jegy nem a 10-esnek a 60%-át, hanem ha nehéz volt a teszt, akkor mondjuk az 1000 pontból csak az első 970-et ír meg. 970-nek a 60%-a az átmenő jegy, azt mindenki megírja. Ha ezt megírta, akkor annak köszönhetően, hogy érdekes módon most már a családorvosi helyek hamarabb mennek el, hamarabb fogynak el, az utolsó 100-150-200 helyben van gyereksebészet, szívsebészet, agysebészet, idegsebészet, általános sebészet, ugye, mert nőiesedik a szakma is, általános sebészetet, mint az egyik legmunkásabb szakot, de nagyon szép szakot. Kevesebben választják, ezért lesz majd hiány belőle, és aki ma sebészetet választ, az 20 év múlva egyedül lesz a pályán, lehet, amit a sebészek mindelőtte nyugdíjba mentek, és ő jó kezet alakít ki magának, akkor nagyon szép megélhetés, és nagyon szép szakmai sikerei lehetnek. Tehát elvekben azt tudom mondani, hogy aki elmegy szakvizsgázni, és megírja azt a 60%-át a jegynek, a 10-esnek, mondjuk, hogy megírja azt a 600 pontot, ugye, mert akkor azzal bőven benne van a 60%-ba, az bármilyen szép szakma közül választhat, ha csak nem akar feltétlenül mindenáron bőrgyógyász lenni, mert lehet, hogy azok hamarabb elmennek most, mert mindenki úgy gondolja, hogy a bőrgyógyászatnál gyorsan lehet privatizálni, kicsi nőjes szakma, megnézek még egy anyajegyet, nem kell sokat dolgozni, csak egy fontos dolog van. A bőrgyógyászatnál, ahol csak képi diagnosztizálás van, ott sokkal nagyobb az esélye, nem csak ez van a bőrgyógyászatban, sok szép más szakmai rész is van, de nagyon nagy az esélye, hogy például egy részét a munkájának átvegye a mesterséges intelligencia által vezérelt különböző szoftverek, amiket kifejlesztenek a szolgáltatók, így van például a radiológia esetében is. Ez nem teszi ok nélküllivé a radiológusnak a munkáját, de megváltoztatja a radiológus munkáját. A radiológus nem csak egyetlen egy kórházba fog dolgozni, hanem lehet, hogy odahozza a számítógép előtt ülve a képeket beküldik neki, és a mesterséges intelligencia először átszűri a képeket, utána pedig megkérdezi tőle, ő is így látja-e, vagy javasolja számára, hogy ezeket akár egyszerű rápillantással ellenjegyezze, és visszaküldje az illető szolgáltatónak, ahol már nagyon fontos, az asszisztensnők különböző kompetencia növelésével már asszisztensek, asszisztensnők végzik el sokszor az orvos munkáját is. Ilyenek például az oltások is, Magyarországon már ez is megvalósításra kerül, és Nyugat-Európában is az asszisztensek, asszisztensnők, ápoló személyzetnek egyre magasabb kompetenciát adnak, pontosan azért, hogy az orvosokat tehermentesítsék, és ez válasz is arra, amit az előbb Szidárt kérdezett, hogy a kiégés, az elfáradás, a sok munkát hogyan lehet az orvosok válláról levenni, és ami fontos. Ha elmész Nyugat-Európába, ott 8-9 órát dolgozol a kórházba, mert ott, hogyha elmész egy fél órás ebédre, azt a munkaidőd meghosszabbításával teheted. Romániában nem 8 órát dolgoznak a törvény szerint az orvosok, hanem 7 órát dolgoznak, sőt, radiológián, patológián, különböző sokkal nagyobb toxikus környezetbe kitett orvoskollégák csak mindössze 6 órát dolgoznak. Tehát ez az, amiért én azt szoktam mondani, hogy a siránkozáson, a jogos siránkozáson túl nézzük meg a rendszernek az előnyeit is, és adjunk hálát, hogy egy szolidaritás elvű, kevés pénzből működő, de igyekvő egészségügyi ellátórendszerünk van Romániában.
Két példát hozott, a két végletet, nyilván a túlzás eszközével élve, hogy lehet, hogy sebészből szép lassan csak egy fog maradni, tehát aki ezt a szakmát választja, az felkészület a sok munkára és az ezzel járó sikerekre is nyilván, illetve hozta a bőrgyógyászok példáját, ahol a mesterséges intelligencia be tud segíteni. Az is nagy hullámokat vetett, hogy lehet kérni második orvosi szakvéleményt, szakorvosi véleményt, és vannak orvosok, akik azt mondják, hogy rendben, persze, csak hogyha nagyon sok páciens ugyanattól az orvostól, ugyanattól az elismert orvostól fogja kérni a második szakvéleményt, akkor ez óriási sorokat fog tudni eredményezni, hosszú várólistákat. Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást, mert mindenhol a mesterséges intelligencia nem tud segíteni, és vannak olyan területek, ahol tényleg húsvér emberekre van szükség, akikből bizonyos helyeken hiány van, vagy hiány lesz.
A második vélemény az egy emberi történet, emberi igény. Amikor szembesülök egy súlyos diagnózissal, akkor kételjeim, kérdéseim vannak. A legjobb szakembernek a véleményét is megkérdőjelezem. Meg kell bizonyosodnom róla, hogy ez tényleg nekem van. Még nem is jó, hogy higgyem ezt a történetet, hogy én is ebbe estem, vagy ez nekem lett. Tehát ezért joga kell legyen a betegnek, hogy megnyugodhasson, és hogy még egy orvosi vizsgálatot kérhessen. Nagyon érdekes, ha a betegnek az a jó orvos elmagyarázta, hogy mi van, példákat hozott, esetleg azt mondta, hogy van még ilyen esetem, tessék vele beszélgetni, megkérdezem, hogy fogadja-e önt, meggyógyítottam. Ugyanezzel jelent meg. Akkor az a beteg nem biztos, hogy elmegy egy második szakvéleményt kérni. Az orvos, amelyik tudja, hogy a beteg elmehet második szakvéleményre, és egyre jobban látja, hogy tőle elmennek második szakvéleményre, mondjuk kap, annélkül nyilvánosságra hoznak, de a biztosító pénztár küld egy táblázatot számára, hogy tőled mindenki elmegy második szakvéleményre, vagy 70%-a elmegy, azt jelenti, hogy magatartást kell változtasson ez az orvos. Mi nem azért lettünk parlamenti képviselők, és nem azért vállaltuk az RMDS-ben ezt a munkát, mert mindenképp az orvosoknak akarunk megfelelni. Az orvosokért is akarjuk segíteni, azáltal, hogy egy tükröt adunk esetleg számukra, hogy jobban el kell mondani a betegnek, hogy mi baja van. És akkor lehet, hogy nem kér második véleményt. De hogyha fölmegy az internetre, és felmennek az emberek az internetre, megkérdezik a mesterséges intelligenciát, és nincsen a fejébe tisztán elmondva, hogy miért, hogy alakult ki ez a betegsége, milyen kockázati tényezői voltak, akkor joga kell legyen a betegnek egy második véleményt, egy tisztázó véleményt kérnie, nem beszélve arról, és itt van a fontos kérdés, amikor egy sebész azt mondja, hogy én megműttem önt nyitott műtéttel. De a beteg meghallja, hogy ezt lehetne laparoszkóppal is. Meg kell győződjön a beteg, hogy tényleg nem lehet ezt laparoszkóppal, egy kisebb technikával, kisebb behatolással megcsinálni ezt? A műtétet főleg például egy gyerekről lévén szó, a saját gyerekünkről. Vajon nem lehetne ezt endoszkóposan megcsinálni, ezt a kőeltávolítást? Meg kell nyitani a betegnek az oldalát, a 7-8 éves betegnek az oldalát, mert nincsen műszer, mert nincsen éppen szakember. Hol van az országban még egy olyan szakember, aki alulról menve meg tudja szabadítani ezt a gyereket attól a kőtől? Tehát nagyon fontos a második szakvélemény, és még van egy nagyon fontos kérdés. Az orvosok között, ha ezt nagyon nyitott szívvel fogadjuk, igazából egy együtt dolgozásnak a folyamatát fogja elindítani. Mert elmehet tőlem a második véleményhez, a másik kollégához a beteg, de az orvos kollega kell lássa, hogy már nálam volt a beteg. Az a küldőpapír, amit a családorvos kiállít neki egy második véleményre, ha tartalmazza azt az X-et, azt a kipipálást, hogy ez egy második vélemény, akkor meg tudja kérdezni a betegtől, hogy hol vannak a doktor úrnak a papírjai, és nem hibát keres, mert ugyanúgy lehet, hogy holnap én fogom keresni az ő hibáját, hanem partnerséget keres. Megkérdezi, hogy mit magyarázott el a doktor úr, kipótolja azokat a magyarázatokat, és elmondja a szakvéleményét, vagy fölhívja a kollégát, hogy esetleg tévedtél, kedves kollega. És gondoljuk el, hogy mekkora lehetőség ez egy fiatal szakorvos számára. Elmegy haza Kézdivásárhelyre, Erdővidékre, Barótra, és ott elkezdi a szakorvosi munkáját. Kap egy olyan esetet, ami meghaladja őt. Ma nincsen lehetősége biztosító pénztáros szerződéssel, ingyenes konzultációra, ugyanabban a diagnózisban tovább küldeni a beteget. De hogyha a törvénymódosításunk révén ez áprilistől elindul, vagy májustól elindul, mert ugye meg kell csinálni a formanyomtatványt, ez egyetlen egy akadály ma jelen pillanatban a törvény előtt, és a biztosító pénztár elnöke ezt bevállalta, akkor az a szakorvos kollega veheti a telefont a fiatal kollega, és ő kérheti a második véleményt. Tisztelt tanár úr, itt van egy beteg. Ellátom a betegeim 90%-át, de itt találkoztam egy olyan esettel, amiben nincs tapasztalatom. A küldőpapírt elvettem, mert megkonzultáltam. Kifizeti nekem a biztosító pénztár, ugye, a költségeimet, nem erről fog beszélni, hanem azt mondja a professzor úrnak, hogy kiállítottam egy új küldőpapírt, beixeltem, hogy második vélemény, professzor úr, megkérem szépen, az én kedvemért jövő héten már fogadja ezt a beteget, mert ezzel nekem segít. Egybe a törvénymódosításunkkal eleget tesz annak a módosításnak, hogy programálja a beteget, és eleget tesz a második vélemény kérésének, akár saját kezdeményezés, hogy a beteget megkonzultáltatja egy második véleményre, egy olyan kollégával, aki mondhat még egy véleményt. Rengeteg ilyen diagnózis van. Be kell orvosokként ismerjük azt, hogy Isten rengeteg betegséget teremtett, az orvoslás az egy tapasztalati úton szerzett tudomány is, és tudás is. Pontosan ezért lehetőséget kell teremtsünk a fiatal szakorvosoknak, orvos kollégáknak második szakvélemény kérésével bátran menjenek el vidékre dolgozni.
Összegezzünk. Beszélgettünk a rendszer hiányosságairól, a nehézségekről, a fejlesztésekről és a rezidensek helyzetéről is. Ugye még nincs 2026-os állami költségvetés, kedden március 10-én jelent meg a tervezet. Kérdés, hogy a politikai viták mikor járnak le ezzel kapcsolatban, de ez egy másik beszélgetés témája. Milyen év vár meglátása szerint képviselő úr az egészségügyi rendszerre? Van lehetőség bizonyos hibák kijavítására, vagy az idei év nem az az év lesz?
A miniszternek a bátorságától függ. Szerintem minden adott, úgy ahogy azt az előbb is elmondtam, a pénztár fiatal igazgatója, a miniszter, két párt, liberális szociáldemokrata párt, és egy olyan miniszterelnök, aki megyei tanács elnökként, polgármesterként, kórházaknak a menedzsmentjének a tulajdonosa is volt, tehát ismeri a kórházi problémákat, ismeri az emberek oldaláról is ezeket a dolgokat. Szinte biztos, hogy az egészségügy a mostani első osztásban kevesebb pénzt fog kapni, mint amennyi volt a 2025-ös költségvetése, de az is biztos, hogyha ez a miniszterelnök marad, ez a kormánykoalíció marad, akkor az egészségügy a következő költségvetési kiegészítésekor a nyertesek között lesz, és 2026-ban véleményem szerint magasabb lesz az egészségügyi minisztériumnak a költségvetése, mint 2025-ben. Tehát bizakodó vagyok, és még egyszer, nincsen exponáltságunk politikailag az egészségügy területén, de rendkívül jó szakértelemmel, bágyazódással tudjuk az érdekeinket képviselni, a betegeket irányítani, és együtt a miniszterelnök helyettessel, együtt az RMDS elnökével, együtt a fejlesztési miniszterrel egy nagyon érdekes, erős hálót tudunk biztosítani a helyi tanácselnökeink, a polgármestereink és az emberek számára, hogy az egészségügy fejlődjön. Ez a magyar embereknek az igénye, az oktatás, kisebbségvédelem, biztonság és az egészségügy, amire mindig, mindenhol szükség lehet.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Vas Levente parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus, a képviselő az egészségügyi bizottságának az alelnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Medicinában és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, Szilárd.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.